Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150. Zsoltárunk első versét. A 150. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 329. dicséretünket keressük elő, és keresztelőre készülve énekeljük ennek második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük te néked, hogy ma is megállhatunk a te színed előtt, és imádhatunk téged, és hódolhatunk előtted. Te vagy ennek a világnak teremtője, fenntartója, gondviselője és újjáteremtője is. Valljuk hatalmadat, szentségedet, igazságodat és feltétlen szeretetedet, melyel hozzánk is fordulsz. Kérünk téged, hogy tekints most rejánk és légy itt közöttünk szent lelked által, és áld meg a mi Isten tiszteletünket önmagaddal, jelenléteddel. Kérünk téged arra, hogy tekints most azokra a kisgyermekekre, akiket megkeresztelünk. A te ajándékaid ők. Tőled kapták szüleik, keresztszüleik, családjuk. Kérünk, hogy fogadd őket kegyelmesen a te szövetségedbe, és kérünk, hogy áld meg őket ezen a mai napon, és áld meg a családokat is, akik elhozták ide őket. Kérünk, hogy minnyájunkat áld meg, akit kell vigasztalásoddal, akit kell erőddel, akit kell békességeddel, te látod a mi szükségeinket. Kérünk, hogy ígéd által töltsd be a mi hiányainkat. Köszönjük te néked, hogy rád tekinthetünk, és téged várhatunk ebben az órában. Amen. Kérem a keresztelő családokat, hogy álljanak ide mellém, pontosabban az úrasztala mellé, és hallgassuk meg most, hogy hogyan parancsolta meg az Úr Jézus Krisztus a keresztelésnek a sákramentumát. Máté evangéliumában olvashatjuk az Úr Jézusnak erre vonatkozó parancs szavait. Hozzájuk menvén Jézus ezt mondta nekik, Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, szeretettel köszöntünk benneteket gyülekezetünk közösségében ezen az ünnepnapon, amikor elhoztátok kisgyermekeiteket, hogy megkereszteljük őket, rájuk kerüljön a szövetség külső jele, és ezáltal ők is a keresztény anyaszent egyházhoz, Jézus Krisztus népéhez számítassanak. Engedjétek meg, hogy Márk evangéliumából, a 10. részből olvassak nektek egy pár mondatot, és ehhez fűződően hadd mondjak néhány szót. Ekkor gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy érintse meg őket. A tanítványok pedig megfeddették azokat, akik hozták. Jézus ezt látván haragra gerjedt, és ezt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. És mondta nekik, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképp nem megy be abba. Aztán ölébe vette azokat, kezét reájuk tette, és megáldotta őket. Kedves testvéreim, ennek a felolvasott bibliai részletnek a középpontjában az Úr Jézus Krisztus áll. Körülötte kisgyermekek, kicsit távolabb a szüleik, és azon kívül meg a szúrós szemű tanítványok. Hát lássuk a központot, Jézust, aki egyedülálló személy. Neki adatott minden hatalom menjen és földön. Ő az uraknak az ura, és emellett végtelen és feltétlen szeretettel telt személy. Azért jött el a földre, hogy itt bizonyítsa irántunk, emberek iránt való feltétlen szeretetét, azzal, hogy életét adja érettünk. Ő a földi élete során is szeretettel fordult az emberekhez. A felnőttekhez is, de a kisgyermekekhez is. A kisgyermekekhez abban az időben a rabbik nem fordultak nagy szeretettel. Tehát őket lenézték. Jézus más volt, mint a korabeli rabbik, korabeli tanítók, ő szeretettel fordult a kisgyermekekhez is. Olyan szép látni ezt, hogy amikor odaviszik hozzá, akkor ölébe veszi őket, rájuk teszi a kezét, és megáldja őket, mint egy háromszoros gyengétséggel veszi körül a gyermekeket, akiket odavisznek. Hát jó tudnotok, ma is és mindig, tudjátok is, hogy Jézus feltétlen szeretettel fordul a gyermekeitekhez. Kész őket magához fogadni, felkarolni és megáldani őket. De lássátok másodszor azokat a szülőket is, akik odavitték a gyermekeiket ehhez a Jézushoz. Azt akarták, hogy a gyermekeik Jézussal személyes kapcsolatba kerüljenek. Ezt ők nagyon fontosnak látták, mégpedig azért, mert ezek a szülők, ezek hittek Jézus Krisztusban, valóban hittek benne, és fontosnak látták éppen ezért, hogy a gyermekeik minél előbb személyes kapcsolatba kerüljenek ezzel a Jézussal. Valahogy értették ezek a szülők, hogy Jézus nélkül a gyermekeink élete üres és értelmetlen és boldogtalan lesz. Már egész kis totyogó korukba hadd kerüljenek oda Jézus karjai közé, Jézus áldó karjai közé és áldó keze alá. Tudták, hogy ettől a legnagyobb jótól nem szabad megfosztanunk a gyermekeinket, Jézustól. Ma nagyon sok szülő pont az ellentétét gondolja. És azt gondolják, hogy egy valakitől kell megóvni a gyerekeinket és távol tartani, ez Jézus. Hát ha valahova nem visszük a gyerekeinket, akkor az az Úr. Ellenben kiszolgáltatjuk a gyerekeinket az istentelen, hitetlen világnak. Nekik odaadjuk, de az Úrtól távol tartjuk őket. Pedig, ha tudnák, hogy a legnagyobb jótól tartják távol. Ráadásul sokszor ezek az emberek a maguk felvilágosultságával kérkednek. Azt mondják, mi felvilágosultak vagyunk. Majd a gyermekre bízzuk, hogy ő eldöntse, hogy ha majd felnő, akkor kell-e neki Jézus, vagy nem kell. Testvérek, ez az erénynek álcázott hitetlenség és istentelenség. Az igazi példa előttetek van, az bibliai szülőkben, akik egészen kiskoruktól kezdve azt akarták, hogy a gyerekeik Jézust megismerjék, és vele kontaktusba kerüljenek. akarjátok ti is ugyanezt, szülőként is, keresztszülőként, nagyszülőként is. És ne álljatok be azok sorába, akik távol tartani igyekeznek a gyerekeiket Jézustól. Ti imádkozzatok értük, mert így is Jézushoz viszitek őket. Imádkozzatok értük. Beszéljetek nekik Jézusról. Hirdessétek nekik Krisztust. Tehát ne csak Jézusnak beszéljetek róla, hanem nekik is beszéljetek Jézusról. És hozzátok akár ide is, ha éppen itt laktok a közelbe. Hozzátok őket, amikor eljön az idei hittanórára, gyülekezeti alkalmakra, hogy gyerekórákra, hogy itt is hadd találkozzon azzal a Jézussal, és itt is hadd halljon róla, akitől ti tőletek is hall. És nem utolsó sorban éljétek elé a Krisztust. Éljétek elé a szeretetét, a türelmét, az igazságosságát, a jóságát. Rajtatok keresztül is hadd szembesüljön a Krisztussal. Hadd jusson kapcsolatba a Krisztussal. És ne ijedjetek meg azoktól az emberektől, akik lehet, hogy a ti útaitokba is állnak. Mert ott is, amikor vitték ezek a szülők a gyermekeiket Krisztushoz, mindjárt odaugrott 3-4 marcon a halász ember, és azt mondták, na oda ne. Hát most nem 3-4 marcon a halász ember fog elétek ugrani a hétköznapi életbe, hanem a média fog odaugrani, meg a szülőtársak, meg az ismerősök, és azt mondják, na ne, hát te már most kezditek az agymosást, hagyjátok. Nem kell őket Jézushoz, a gyülekezethez, a hívő emberekhez közel vinni. Törjetek át ezen a falon. Törjetek át, és vigyétek a gyermekeiteket Krisztushoz. Végül hadd hívjam föl még a figyelmeteket arra, hogy az Úr Jézus, amikor ott ül, és a karjában ott vannak a gyermekek, és rajta a kezük, és keze is áldja őket, akkor azt mondja a szüleiknek, a körülötte álló embereknek, azt mondja a tanítványainak, ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint a gyermekek, akkor semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Arra gondol az Úr Jézus, hogy azok a gyermekek ott egyáltalán nem tiltakoztak Jézus szeretete ellen, hanem egyszerűen engedték, hogy Jézus átölelje őket, hogy rájuk tegye a kezét, hogy áldja őket. Lehet, hogyha most az én kezembe adnátok ezeket a gyermekeket, lehet, hogy mindjárt akarnának visszamászni az anyukájukhoz. Jézus kezéből nem akartak kimászni a gyerekek. Elfogadták Jézusnak a szeretetét, és azt mondja Jézus a szülőknek, ti is cselekedjetek így. Ti is az én szeretetemet, az Isten szeretetét fogadjátok ilyen gyermeki egyszerűséggel. Engedjétek, hogy szeresselek titeket, hogy megtisztítsalak, hogy vezesselek. És ha így fogadtok be engem, ilyen szeretettel, ahogy ezek a gyerekek befogadnak engem, akkor tietek lesz az Istennek az országa. Bementek az Isten országába, üdvözülni fogtok ti magatok is. Hát adjon nektek az Úr bölcsességet, hogy lássátok Krisztusnak a nagyságát, egyedülálló páratlan személyét, vigyétek hozzá a gyermekeiteket, ne rémüljetek meg azoktól, akik távol akarnak tartani benneteket és őket a Krisztustól, és közben legyetek olyanok ti is, mint a kisgyermekek, hogy bemehessetek együtt, velünk együtt, gyermekeitekkel együtt az Istennek eljövendő országába. Ezekkel a gondolatokkal a szívünkben kérdezlek most benneteket, egyházunk rendje szerint két kérdéssel, melyre válaszoljatok most hangos szóval, meggyőződésetek és hitetek szerint. Akarjátok-e, kérdezem először, hogy gyermekeiteket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény anyaszent egyházba, a keresztség által befogadjuk. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy gyermekeiteket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthassanak, és erről majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmából. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most kérlek benneteket, hogy hozzátok ezeket a kicsin gyermekeket. Bernát Barnabás, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. tenger. Keresztellek téged, az atyának, fiúnak, szent léleknek nevébe. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy áldássá is lehessetek. Amen. Kedves testvérek, folytatva Isten tiszteletünket, a 287. énekünket keressük elő, és ezt énekeljük, 287. Énekeljük ennek az éneknek az első 4 versét. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 28. részéből olvassuk, a 18. versből, ahol ezt találjuk, és hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Kedves testvérek, ma folytassuk az Úr Jézus Krisztus személyére való rácsodálkozásunkat. Ha emlékeztek, azzal kezdtük néhány vasárnappal ezelőtt, hogy Jézus az ő belé vetett hitre, az ő követésére hív bennünket. Más szóval megtérésre hív. Aztán láttuk, hogy ő egyedülálló dicsőséggel bíró személy. Istenként hív hitre és a követésére, megtérésre. Aztán láttuk az ő értelmességének dicsőségét, tudását. Ma pedig szeretném, hogyha az ő teljhatalmát szemügyre vennénk. Az ő teljhatalmát. Persze, mielőtt ebbe belemerülünk, megkérdezheti valaki, hogy miért is beszélünk mi ennyit Jézusról. Hát, ha másért nem, azért, mert az ő személye, ahogy a Bibliában előttünk áll, csodálatosan páratlan az egész történelemben. Ahogy vonásai, tulajdonságai, tetteit sorra vesszük, látjuk ezt. Mindenki másnál jobban megérdemli, hogy vizsgáljuk őt, ő rajta gondolkodjunk el. Aztán persze azért is, mert ő áll a kereszténységnek a középpontjában. A kereszténység középpontjában nem a gyülekezetek állnak, nem a püspöki kar áll, nem a pápa áll, és nem a lelkész áll, hanem Jézus Krisztus áll. Ha ő nincs, akkor nincs kereszténység sem. Illetve ha a kereszténységben nem ő áll a középpontban, akkor az a kereszténység csak névleges kereszténység, és már nem is lehet kereszténységnek nevezni. Persze azért is fontos Jézussal foglalkoznunk, mert ő az egyedüli olyan személy a Biblia szerint a világtörténelemben, akiben az Isten földre jött. Nincs más valaki, akihez hitáltal kapcsolódva az Istenhez kapcsolódhatnánk. Egyedül ő az összekötő kapocs, ő a híd, más szóval, vagy közbenjáró, úgy is szoktuk nevezni, az Isten és az ember között. Ilyen formán szükséges nekünk Jézus Krisztussal foglalkoznunk. És még lehetne sorolnunk, testvérek, a következő dolgokat is, de már nem akarom sorolni, hanem szeretnék rátérni akkor arra, hogy ő hatalmas, teljhatalmú személy. Azt gondolom, hogy a televízióban minnyájan láttuk ezt a burmai, vagy mianmári ciklon pusztítását, bemutató képsorokat. Ez a ciklon, ahogy tudják a testvérek, olyan 200 kilométeres sebességgel csapott le arra az országra, május 5-én. Nem tudom most, hol tartanak az áldozatokkal, most eddig úgy tudtam, hogy 10 000-re tették az áldozatoknak a számát. Hát hasonló katasztrófákkal eddig is találkoztunk a történelemben. A Mitch hurikán az ugyancsak 10 000 embert ölt meg Hondurasban 98-ban. 91-ben Bangladesben volt egy hatalmas ciklon, ott 13 000 halott volt, 9 millió hajléktalan. És hát nem kell ezt sorolni. Testvérek, miért mondom ezt? Azért, mert ezek a hatalmas, erős természeti jelenségek fölhívják a figyelmünket egy ezeknél hatalmasabb hatalomra. Egy ezeknél erősebb, ezek fölött álló hatalomra. Tudnélik Jézus Krisztusnak a hatalmára. Annak a Jézusnak a hatalmára, aki egyszer járta a vizen, másszor lecsendesítette a tengeri vihart. Parancsolt a szeleknek és a vizeknek, és azok elcsendesedtek. És lő nagy csendesség. Persze lehet minden azt mondani, hogy ez mese, meg mitosz, meg legenda, de a Biblia nem így adja elénk. Ezen vitatkozni nem lehet. A Biblia úgy beszél róla, mint egy valóságos történelmi eseményről. Nagy ereje van a Nargisz ciklonnak, de az Úr Jézusnak még ennél is nagyobb ereje van. Még ennél is nagyobb hatalma van. A szél és a víz azt teszi, amit ő parancsol nekik. Persze más példákat is mondhatunk a Bibliából. Például a betegségek is engednek Jézus hatalmának, Jézus erejének. Hiszen leprások gyógyulnak meg az ő szava nyomán. Különös az, hogy Jézus olyan hatalommal rendelkezik, hogy egy vakon született embernek visszaadja a szeme világát, visszaadja a látását. Ami egy döbbenetes dolog, mert aki vakon születik, annak ott valami probléma van a szemében. Jézus azt a vele született problémát meggyógyítja, mint egy a szemét, az embernek az egyik legkomplikáltabb alkatrészét újra teremti a Krisztus. Az élő anyag fölött is hatalma van ennek a Krisztusnak, nem csak a holt anyag felett. Mert a holt anyag felett is hatalma van. Emlékeztek a kenyérszaporításnak a csodájára, amikor azt a pár kenyeret, meg halacskát annyira megsokasította, hogy elég volt 5000 férfinek, és ki tudja hány asszony és gyermek is volt ott, aki jól lakott abból. Jézus Krisztusnak, testvérek, a hatalmát lépten nyomon érzékeljük az új szövetséget olvasva. Amikor megtisztítja a jeruzsálemi templomot, kiűzi onnan egy ostorral a monetáris bizottságot, akkor az emberek azt kérdezik, a zsidó nép vezetői azt kérdezik, hogy micsoda hatalommal cselekszette ezt? Ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ezt megtedd? Na, Jézus nem válaszol nekik, de nyilvánvaló, hogy ő azt a hatalmat az Istentől kapta, az Atyától kapta. Aztán, testvérek, az emberek hallgatják az ő tanításait, és egyszer csak megszólal valaki, ez a Jézus nem úgy tanít minket, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Mert Jézusnak a tanításából is kiáradt egyféle tekintély, egyféle erő, egyféle hatalom. És az emberek érezték azt, hogy tekintélye van, súlya van annak, amit mond, akkor is, ha nem hivatkozik más 48 rabbira, aki a háta mögött állna, és igazolná az ő szavainak az igazságát. Szavai magukban is megállnak, súlya van a szavainak, a tanításának. Hatalmas szavai voltak Jézusnak. Aztán, testvérek, a hatalmát érzékelitek abból is, ahogy az Úr Jézus a démonoknak parancsol. Hiszen megszállott emberek keverednek Jézus elé, akiket gyötörnek különböző tisztátalan és emberellenes személyiségek. A gadarai ördöngősre gondoljatok bibliai példaként, de másokra is gondolhattok. Jézus kiűzi ezekből az emberekből ezeket a sötét, sátáni, szellemi lényeket. Parancsol nekik, és azok engedelmeskednek neki egy szavára. Jézusnak hatalma van a szellemi erők, a szellemi hatalmasságok fölött is. És testvérek, az Úr Jézusnak hatalma van a sátán fölött is. Az összes szellemi, sötét szellemi erő és személyiség fejedelme fölött. Hiszen amikor kísérti őt a sátán a pusztában, és utána élete végéig kísértette, Jézus hatalommal ellenáll. Őt nem győzheti le a sátán. Mert nincsenek egy súlycsoportban. Jézus nehéz súlyú, a sátán pedig mondjuk lepke súlyú. Súlycsoportba tartozik. Nincsenek egy kategóriában. Reménytelen a sátán harca Krisztus ellen, mert Krisztus hatalmasabb nála, mérhetetlenül hatalmasabb. És aztán, testvérek, nézitek, hogy Jézushoz megy, visznek egy embert, leeresztik elé a háztetőt kibontva, mert akkora nagy a tömeg körülötte, leeresztik elé, és Jézus azt mondja annak az embernek, megbocsáttattak néked a te bűneid. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Mire azt gondolják a körülötte állók, ki ez, hogy megbocsátja a bűnöket? Nem Isten bocsáthatja meg egyedül a bűnöket? Hát olvassuk a 103. Zsoltárban, hogy ő a bűnbocsátó. Jézus látja a szívüket, és azt mondja nekik, na, kételkedtek benne, hogy megbocsátattak a bűnei? Kelj föl, vedd a te nyuszajádat, azt menj haza. Lássátok meg, és az ember föláll és kimegy. A lebénult ember föláll és kimegy. Lássátok meg a csodából, hogy megtörtént a bűnbocsánat csodája is. Mert az ember fiának mondja, van hatalma e föld. Hatalma van bűnbocsánatot adni az embereknek. A bűnbocsánat is Jézus hatalmának a tanúsága, amit annak az embernek adott, és amit bizonyította meggyógyításával. Testvérek, az Úr Jézus hatalma mutatkozik meg abban is, ahogy halottakat támaszt. Hát ez ugye mai embernek megint, hát az eddigi elmondottak se elfogadhatók olyan könnyen, de hát ez meg aztán pláne nem könnyen elfogadható, hogy találkozik egy halottas menettel, és föltámasztja azt a fiatal embert, aki meghalt. Vagy beszól a Lázárnak a sírjába, és Lázár jöjj ki, és kijön a meghalt. Föltámadva, megelevenedve. Miféle hatalom ez, aminek enged a halál számunkra legyőzhetetlen ereje és legyőzhetetlen hatalma. Jézus hatalma nagyobb a halál hatalmánál is, amit egyébként úgy is megmutat, hogy ő maga is feltámad harmadnapon a halálból. Jézus testvérek, a Biblia alapján azt kell, hogy mondjuk, és lehetne még sorolnunk a példákat, már nem sorolom tovább, de Jézusnak a hatalma, testvérek, lépten nyomon elő ragyog az ő személyéből. És ez a hatalom az emberi gyengeség között, ahogy megjelenik, egyszerűen fölfoghatatlan, egyszerűen immenzis, mérhetetlen hatalom. Mérhetetlen hatalom. Lehet ezt tagadni, lehet azt mondani, nem igaz, meg mese, meg ide, de a Biblia ezt mondja. És úgy beszél róla, mint igaz igazságról, mint valós valóságról. Ezért nevezi Jézus Krisztust úgy végül Pál apostol, hogy ő a hatalom. Ő a hatalom. Ezt mondja, hogy mi a Korintusi levél első részében olvassuk ezt, hogy Krisztust hirdetjük, aki az Istennek a hatalma. Krisztus az Istennek a hatalma. És ott olyan összefüggésben mondja, hogy ő az, aki hatalmas arra, hogy megmentsen embereket a kárhozatból, és üdvösségre juttasson embereket, mert ehhez is van hatalma. Szabadítani tud a halálból, a kárhozatból, a bűnből, és tud egy áldott, örök életet adni. Hatalmas visszaemelni az istentelen embert az Istennel való közösségbe. Hatalmas. És mint Istennek a hatalmát hirdetjük, ezt a Krisztust mondja az apostol. Testvérek, Jézus hatalmas. Valóban hatalmas. És hadd mondja még itt azt, hogy nem egészen úgy van, ahogy Freud mondta volt, aki azt találta mondani, hogy a gyenge emberek képzelnek maguknak egy erős Istent. Minél gyengébb valaki, annál inkább annál erősebb Istent képzel magának, mert ő tulajdonképpen olyan akarna lenni, mint az a valaki. Minél gyengébb valaki, annál erősebb Istene van. Projiciál, így mondta, kivetít magából a gyenge ember magának egy erős Isten. Jézus, mondta Freud, csak egy kivetítés. Ez a hatalmas, erős Jézus valójában nem létezik. Olyan, mint egy vetített kép a falon, ami látszólag ott van, de igazából nincs ott. A mennybe projiciáljuk, vetítjük ki mi gyenge emberek a hatalmas Jézust, mondta. De ő nincs ott tulajdonképpen. Csak a mi tudatunk vetíti oda. Ezt a freudi valláskritikát, ezt hangoztatták jó páran, csak hogy az egész kritika zátonyra fut azon a bibliai tényen, hogy Jézus Krisztus történelmi személy. Ő nem egy kép, amit nem lehetett megfogni, igenis meg lehetett fogni a Krisztust. Ezt a hatalmas Krisztust meg lehetett ragadni, le lehetett köpni, mert ott volt testileg, nem egy képet köpdöstek, ami nem létezik, hanem egy élő húsvér valakit köpdöstek le. Megostorozták, átszögezték a kezeit, a lábait, belédöfték a lándzsát, amikor megváltott minket a kereszten. Testvérek, nagyon gyenge lábakon áll ez a freudi vélekedés, mert mesének mond, elképzelésnek mond egy szemtanúk által alátámasztott történelmi tényt. Olyan, mint hogyha most a testvérek előjönnének, és elkezdenék mondani, hogy hát tudjátok, azért a második világháború gyakorlatilag nem volt. Na hát azt csak úgy kitalálták az emberek, hogy volt. Az nem igaz. Az se igaz, hogy most itt ültök a templomba. Ez nem történelmi tény, ez csak egy illúzió, ez csak egy álom, ez csak egy... Nem. Jézus történelmi személy volt, nem kivetítés. És ő, mint történelmi személy, valóban és igazán ilyen hatalmasnak bizonyult a szemtanúk leírása szerint. Vagyis testvérek, itt nem is arról van szó, amit megint mások mondanak, hogy na csak az, némelyek ilyennek hitték őt, és aztán így írtak róla. Csak ilyennek hitték őt, de valójában nem volt olyan hatalmas, csak olyan hatalmasnak akarták hinni az emberek, és olyannak is hitték őt. A hitük tette Jézust, az emberek hite tette Jézust ilyen naggyá. Nem, testvérek. Az emberek nem hittek Jézusnak a hatalmában. A körülötte álló emberek sem hitték ezt a hatalmat. Ezek az emberek, ha elhitték, akkor egyszerűen leroskadtak. Egyszerűen már nem tudtak mit csinálni. nem akarták ők elhinni, de el kellett fogadniuk, hogy Jézus ilyen hatalmas, mert ott állt mégiscsak az a vakon született, és megvolt a szeme világa. Nem akarták azok elhinni egyáltalán, hogy kijön egy halott a sírból, mert nem voltak hívőbbek nálunk azok az emberek. Ők se hitték el, hogy bárki fog jönni abból a sírból, mégis kijött. A tények előtt kellett az embereknek meghajolniuk ott és akkor. És ma is így van, testvérek. Mi erről a hatalmas Jézusról prédikálunk. Őt hirdetjük, az Istennek a hatalmát. Ő nem azért olyan, mert ilyennek akarjuk őt hinni, hanem azért, mert ilyen, ezért hirdetjük őt ilyennek. Nos, egy kicsit hadd lépjek itt tovább. Mert látjuk, hogy Jézus az egész Bibliában egy erővel, hatalommal, teljes személyként áll előttünk. Olyan valakiként, aki amit akar, megcsinál, megtesz. És amit akar, nem tesz meg. A hatalomnak ez a szabadság a kísérője. Aki hatalmas, az szabad. És Jézus szabad. Még arra is szabad volt, hogy ezeket a dolgokat véghez vigye, de még arra is szabad volt, hogy olykor ne vigye véghez. Tudjátok, mikor mondott le a hatalmának a megmutatásáról? Amikor a keresztre ment. Mert ez a Jézus, aki oly hatalmasnak bizonyult egész földi élete pályafutása során, az élete végén mégis a legnagyobb gyengeséget vállalta. Lemondott a hatalmának az alkalmazásáról. Nem fogom ide hívni a nem tudom hány seregnyi angyalt, légiónyi angyalt, mondja a római Pilátusnak. Megtehetném, de nem hívom ide. Megtehetné, hogy leszálljon a keresztről, nem száll le. Miért nem száll le? Miért nem hívja az angyal seregeket? Mert szeret minket, téged meg engem. Szeret. És magára vállalja a mi bűneinket, a mi kárhozatunkat, a mi átkunkat. Hogy elvegye rólunk, a mi életünkről, a mi szívünkről ezeket. Elvegye rólunk az Isten átkát, a bűneinket, a kárhozatot. Megváltson, megszabadítson ezektől. Ezért vállalja ezt a gyengeséget. Ez a hatalmas Úr, aki aztán mégiscsak megmutatja megint a hatalmát, mert kijön a sírból harmadnapon. Testvérek, szabad a Krisztus, mert mindenható. Arra is, hogy elleplezze az erejét, és ne használja, amikor használhatná. De arra is szabad, hogy használja, amikor arra szükség van. Szabad lesz arra, hogy egyszer megjelenjen majd az ég felhőin, ahogy mondja az írás, vele a szent angyalai, a hatalmas erejűek, és megtartsa az utolsó ítéletet. Erre is hatalmas, mert az atya a fiúnak adta a megbízatást, hogy ezt megtartsa. És maga elé fog állítani téged is, engem is. Minden egyes ember el fog vonulni az ő ítélőszéke előtt. És azt fogja vizsgálni, hogy ő hozzá. Milyen viszonyunk volt? Szerettük őt? Bíztunk benne? Meghajoltunk előtte, vagy elutasítottuk? Közönösen hátat fordítottunk neki? A hozzávaló viszonyunkat veszi nagyító alá azon a napon. És ezen fog múlni, hogy hol töltöd, és hol töltöm az örökké valóságot. Hogy a pokolba kerülünk, egyszerűen fogalmazva, hogy a mennybe. Ezen múlik. Az utolsó ítélet bírájához, ez a hatalmas Jézushoz, hogyan viszonyultam földi élete során. A földi életem során. Hatalmas Krisztusunk van nekünk, testvérek. Hatalmas. De hogyan látjuk meg az ő hatalmát? Hogyan látjuk meg őt az ő teljhatalmába? Egyszerűen, testvérek, sehogy máshogy nem bírjuk meglátni, mert vakok vagyunk, lelkileg értetlenek vagyunk, csak úgy, hogyha ő, az ő igéje és az ő lelke által megláttatja velünk. Elfogadtatja velünk, elhiteti velünk. Nekünk emberek nem tudják be, én kitehetem itt a lelkemet a szószékről, és más lelkészek vagy papok ugyanezt megtehetik. Kitehetjük a lelkünket. Lássátok Jézus hatalmas dicsőségét, teljhatalmának dicsőségét. Nem fogjátok meglátni, nem fogjátok megérteni. Erről ő maga kell, hogy benneteket meggyőzzön. Az írás a Biblia alapján, és az ő lelke által, ami egy a Bibliával, az írással. Nem arról van szó, testvérek, a keresztények között, hogy ha mi hisszük már Jézusnak ezt a teljhatalmát, ezt a dicsőséges teljhatalmát, akkor nekünk ezt emberek magyarázták be. Na hát a tiszteletes úr is ugye papi családból származik. Hát annyiszor hallotta, hogy végül már elfogadta. Ha sokszor mondták volna, hogy a fekete-fehér, azt is elfogadta volna. Nem erről van szó. Mindnyájan tudjuk, hogy nem erről van szó. Kitehetjük a lelkünket, hogy a gyerekeinket is meggyőzzük, őket se tudjuk meggyőzni. Mert nem látnak az emberek, és nem értenek az emberek. Így születünk, testvérek. A bűn megvakított minket. Sok mindent látunk, csak pont Jézust nem látjuk a maga dicsőségébe. És képtelenek vagyunk meglátni, megérteni. Természet fölötti beavatkozása, az ő beavatkozására van szükség, testvérek, hogy megnyíljanak, mint egy a lelki szemeink. Egy valóságos csoda kell, hogy velünk történjen. Ez az újjászületésnek a csodája, amikor egyszer csak elkezdjük hinni, hogy Jézus olyan, ami ennek a Bibliában elénk áll. Hatalmas Krisztus. Erős a Krisztus. Hát, aki nem tapasztalja meg ezt, ma lehet, hogy holnap megtapasztalja. Aki nem kapta meg tegnap, lehet, hogy holnap után megkapja. Hallgasd az igét, és engedd, hogy az Isten lelke munkálkodjon benne, és egyszer csak hinni fogod, kis pislákoló hittel, de aztán egyre erősebb hittel, hogy Krisztus nagy, hatalmas, mindenre képes. Erővel és hatalommal rendelkezik. Egyszer csak meglátod és megérzed, amiről az elején beszéltem, hogy ő sokkalta, mérhetetlenül nagyobb és erősebb a Nargis ciklonnál, meg a Mitch hurikánnál, meg nem tudom minél, sőt, még annál a 6-os vagy 8-as erejű földrengésnél is. Mert az is az ő hatalma alatt van. Az az erő, ami ott mozog, és öl meg embereket, és romba családokat, és városokat pusztít el. Még az is az ő hatalmában van, testvérek. Egyszer csak elkezdjük hinni, hogy ő ilyen hatalmas. De ezt csak ő tudja velünk megértetni. Egyszerűen az, amikor előjönnek emberek, és elkezdik mondani, hogy hát Jézus gyenge, meg nem is biztos, hogy létezik egyáltalán, mit adjak ezeknek az embereknek a szavára? És mit adjál te ezeknek az embereknek a szavára? Lehet, hogy doktori címük van, lehet, hogy egyetemi professzorok, de mit adjunk a szavukra? Mit adjunk a szavukra? Hogyha ők vakok látni, akkor nem, akkor azt fogják mondani, hogy nem, nincs, nem létezik, gyenge. Ez nem azt jelenti, hogy ez a valóság, hanem az, hogy ők vakok a látásra. Még vakok. Egyszer lehet, hogy megnyílik az ő szemük is, de most még vakok. Te hiszel egy vak embernek, hogyha eléd áll és elkezd téged győzködni arról, hogy bocsánat, de vörös szín nem létezik. És az a sárga szín, ami ott van abban a világban, az se létezik. Győzköd, kiteszi a lelkét és győzköd. Doktori címe van, és meggyőz téged, hogy nincs vörös, és nincs sárga. Adsz a szavára valamit? Mit adhatsz te egy ember szavára, aki nem lát semmit a Krisztusnak a hatalmából, és erről győzköd téged, hogy azért, mert nem látja, ezért nincs. Meg nem olyan. Testvérek, inkább higgyetek az igének, amiben maga Krisztus beszél hozzátok, ez a hatalmas és erős Krisztus, aki az igaz igazságot és a valós valóságot mondja nektek, magáról is, meg rólatok is, meg rólam is, a világról is. Higgyetek ennek a Krisztusnak, és ő juttasson benneteket dicsősége látására. Végül pedig azt kérdezzük még, miután látjuk ezt a hatalmas Krisztust, aki az igében magasodik elénk, és megértjük, hogy igazán hogy láthatjuk meg őt ilyen hatalmasnak, hogy mire indít minket az ő hatalma, mert valamire indít a hatalma minden embert, aki azt meglátja, megérti, megsejti, hittel elfogadja. Mire indít? Hát például, testvérek, leborulásra. Leborulásra, mert az ember, amikor meglátja a Krisztusnak a hatalmát, akkor hirtelen meglátjom a magamnak, az életemnek a gyengeségét, az erőtlenségét is. Itt mi nagyon jól el vagyunk eresztve, mert alattunk nem mozog a föld még egyelőre. meg nem söpör rajtunk végig olyan ciklon, ami romba dönteni a házainkat, és maga alá temetni a gyerekeinket, meg az unokáinkat. Még egyelőre jól el vagyunk eresztve. Még egyelőre hihetjük azt magunkról, hogy amit hittek Bangladesbe is, meg Burmában is, a katonák, akik nagyon erős legények, meg a kínaiak is hittek, hogy ők aztán a világ vezető politikai, meg gazdasági, meg kommunista vezető ereje. Hitték, amíg nem tapasztalnak meg egy náluknál mérhetetlenül hatalmasabb erőt, amelyik úgy tör rájuk, hogy levegőt venni sincs idejük. Testvérek, az Úr hatalmas. És amikor mi emberek ezeket a földi erőket elkezdjük érezni, meg megtapasztalni a bőrünkön, akkor kezdjük érezni a kicsiségünket, de ha fölragyogtunk a Krisztus ezeknél, a földi erőknél nagyobb ereje, akkor is megérezzük a gyengeségünket, a kicsiségünket, a törékenységünket. És aki megérzi, testvérek, az térdre esik, az lehull. És azt kell, hogy mondja, hogy légy irgalmas nekem, vagy tisztíts meg engem, vagy mosd meg engem, vagy imádlak téged. Tessék kimenni nyugodtan. Judit néni kimegy. Persze nem csak Jézus nagyságát látva érezzük át a gyengeségünket, testvérek, hanem ilyenkor is. Akkor valakinek a szíve elkezd egy kicsit gyengélkedni. Nem úgy üt, ahogy kéne. Akkor is elkezdjük érezni a gyengeségünket. Ha elkezdjük érezni, testvérek, akkor tényleg a legjobb, amit teszünk, hogy Krisztus előtt leborulunk. És leborulva a hatalmas Jézus előtt, rábízzuk magunkat a Krisztusra. Rábízzuk magunkat a kezére. Ráhagyatkozunk a Krisztusra. Itt vagyok, Uram, hát bízom benned, én a kicsi a porszem, hatalmasban. Rád hagyatkozom, ráteszem a kezedre az életemet. Rád támaszkodom. Testvérek, hogyha ráhagyatkozunk erre a hatalmas Jézusra, annyira jó érzés lesz az nekünk. Nem ez a fontos, de jó érzés lesz nekünk. Mert Jézus kezébe az ember biztonságba érzi magát. Akkor is, ha mozog a föld, meg jön a vihar, meg megáll a szív, akkor is biztonságba érzi magát. Elrejtettségben, ebben a hatalomban elrejtettségben. Biztonságban érzi magát. Nem akarod ezt a biztonságot érezni? Én akarom. És érzem is, és tudom, és tapasztalom is. Jézus kezében biztonságban vagyok. És testvérek, az is olyan áldott következmény ennek a Jézusra a hagyatkozásnak, hogy egyszer csak az ember nem fog aggódni. Megszűnik az aggodalom. Mondja Jézus, hogy mit aggódtak a holnap felől, hogy mit esztek, mit isztok, mit vesztek föl. Állandóan jönnek a hírek a tévéből, a rádióból, amik minket aggodalomra késztetnek. És aggódunk, félünk a holnaptól. Már nem csak magunkat féltjük, hanem a gyerekeinket is féltjük. Aggódunk magunk miatt, aggódunk miattuk, aggódunk az unoka, mindenki miatt aggódunk. Félünk a holnaptól, és mit csinálunk? Elkezdünk erősen fáradozni azon, hogy a holnapunkat, meg a gyerekeink, meg az unokáink holnapját is bebiztosítsuk. Majd mi bebiztosítjuk. Mi majd bebiztosítjuk. És aztán kezdünk rohanni, hogy bebiztosítsuk a holnapot, a bankszámlánkat. Meg neki is legyen háza, meg lakása, meg nyarolja, meg mindene, meg bebiztosítsuk neki. Hogy se nekünk, se neki ne kelljen már aggódnia, és rohanunk, mert máshogy nem lehet bebiztosítani a holnapot, csak ha rohanunk, mint az állat. És rohanunk, testvérek, rohanunk. Nincs időnk magunkra se, az idegrendszerünk nem bírja a rohanást. Nincs időnk az embertársunkra se, mert ő se bírja a rohanást. És azt, hogy nem tudunk vele leülni, nem tudunk vele beszélgetni, nem tudunk törődni vele, csak elrohanunk egymás mellett, a házasságunkban, a házaspárunk mellett, a gyerekeink mellett, akiknek éppen a nagy rohanásba akarjuk bebiztosítani a jövőjüket. Nincs időnk arra, hogy megálljunk, tesszük tönkre magunkat, az embertársainkat. Miért? Mert aggódunk. Miért aggódunk? Mert nincs bennünk bizalom. Nincs bennünk egy ráhagyatkozás erre a hatalmas Krisztusra. Ha ráhagyatkozok, akkor nem rohanok, mert nem aggódok. Dolgozok becsületesen. Végzem a maga munkáját, elvégzem, és várom, hogy a Krisztus beteljesítse az ígéretét. Elég hatalmas hozzá. Azt ígérte, hogy keressétek először az Isten országát, a többiek megadatnak nektek. Hát ez olyan őrültségnek tűnik, de valóság, hogy a Krisztus kirendeli, amire szükségem van. És amire szükséged van, azt is kirendeli. Csak hagyatkozz rá, és legyen ő az első. Többit megkapod. Azt mondta valaki, hogy aki az összes gondját egy gondra csökkenti, annak minden gondját megoldja az Isten. Az összes gondodat csökkentsd le arra az egyre, hogy féld az Urat, szeresd a Krisztust. Ez legyen a legnagyobb gondod az egész életedben. A többiről majd ő gondoskodik. Megoldja a problémáidat. Testvérek, tehát leborulunk Krisztus előtt. Ha meglátjuk, megértjük az ő hatalmát, rábízzuk magunkat. Rábízzuk magunkat, és nem utolsó sorban kimegyünk ebbe a világba, és elkezdünk erről a hatalmas Jézusról beszélni. Mi, amikor kimegyünk ebbe a világba, és az emberek között megállunk, akkor mi nem egy gyenge Jézusról beszélünk, testvérek. Akit úgy igyekeznünk-e valóban eldugni valamelyik zsebünkbe, mert hát szégyelni való. Nem, testvérek. Mi egy hatalmas Jézus. Én is azért beszélek róla. Hiszek is benne. Láthatom az ő hatalmában és erejében, és ezért úgy beszélek róla, mint aki egy dicsőséges, hatalmas személy. Ha te is hiszel, mert látsz, akkor te is így fogsz róla beszélni. Nem szégyenkezve, hanem szabadon, bátran. Neked hatalmas Krisztusod van. Aki mindenkinél hatalmasabb, és mindennél hatalmasabb, akit nem szégyellünk, hanem akire mondtuk, büszkék vagyunk. Akit bátran vállalunk az emberek előtt, a maga hatalmában és dicsőségében. Őt, aki vállalt minket a magunk nyomorult elesettségébe. Testvérek, talán még egy dolgot hadd mondjak. Ha látjuk Jézus hatalmát, akkor azon is elgondolkoztat minket, hogy mi a nekünk adott hatalommal hogy élünk. Mert a Biblia szerint minden egyes ember kapott valami hatalmat Jézusnak a hatalmából. Egy kis hatalom szikra mindenkinek jutott. Ezt mondjuk Jézus Pilátussal való beszélgetésében mondta, hogy nem lenne neked semmi hatalmad rajtam, hanem adatott volna neked. Nem a császártól, Istentől az a hatalom. És a római levélben ugyanezt fejtegeti Pál apostol a világi hatalmasság kérdésében, hogy a világi hatalmasságnak a hatalma is tulajdonképpen ereje, képessége, ha megtegye, amit szeretne, az Istentől van. És a szülőknek is van hatalma a gyermek fölött. És a munkaadónak is van hatalma a beosztottja fölött. Mindenkinek jut valamiféle kis hatalom, de az nem az övé, hanem azt csak ő kapta. És figyelni kell, hogy akitől kaptam az Úr, hogy akarja, hogy főhasználjam az én hatalmamat. Mert én neki vagyok felelős azért, hogy az ő hatalmából nekem juttatott kis hatalomcskával, azzal hogyan élek, úgy, hogy ő akarja, az ő dicsőség, vagy visszaélek vele. Láttuk, testvérek, a történelemben, hogy emberek visszaélnek az Isten hatalmával. Nagy méretekben, ott van egy Sztálin, ott van egy Hitler, a zsarnokok, a diktátorok, akik magukat Istennek gondolják. Kellett őket figyelmeztetni, de Isten nem tűri ezt egyébként, amikor egy ember, vagy egy testület, vagy egy párt, vagy nem tudom mi micsoda, kisajátítja, és azt hiszi, hogy én vagyok a hatalom. És én úgy használom a hatalmat, hogy nekem kedvem szottja hozzá. Az Isten megítéli ezeket a hatalmakat. Eljön az idő, és Hitlernek veszni kell. És más Sztálinnak is veszni kell. És másoknak is, mai kis diktátoroknak is veszniük kell. Akik úgy gondolják, hogy a hatalmat azt a saját érdekükben, Istentől teljesen eltekintve használhatják. Ez a hatalomnak a démonizálódása, amit Isten nem tűr, testvérek, nem tűri. Az egyházba se tűri, de a politikába se tűri. És a magánéletünkbe se tűri. A hatalommal mindig úgy bánj, hogy tudd, hogy felelős vagy azzal, annak, akitől kaptad. Ezért figyelj oda föl, hogy Úr Jézus Krisztus, hogy bánjak a hatalmammal, az én erőmmel, az én képességeimmel, amit adtál nekem? Hogy neveljem a gyerekeimet? Hogy irányítsam a családomat? Te mondd meg, mert visszaélni nem akarok a hatalommal, amit nekem adtál. Élj a hatalommal, amit kapott, az ő dicsőségére, az ő akarata szerint. Kedves testvérek, látjuk most ezt a gondolatmenetet, ami előttünk van ezen a vasárnapon. Látjuk Krisztust a maga dicsőségében. Hatalmas úrunk van nekünk, a Krisztusunk. Nem gyenge Krisztusunk van, nem erőtlen, hatalmas és erős. És látjátok, hogy láthatjuk meg? Úgyha ő maga leleplezi ezt előttünk, és meggyőz minket az ige, az ő lelke által erről. Ha hiszed, ő győzött meg erről. Légy hálás ezért. De mire indít hatalmának a látása? Leborulásra, az ő imádására, hozzátérésre, és arra, hogy éljünk azzal a hatalommal, amit adott, de úgy, hogy ő akarja, az ő dicsőségére. Segítsen bennünket az Úr testvéreim, hogy a hétköznapi életünkben ennek a hatalmas Krisztusnak az áldó és védő kezei között aggodalom és rohangászás nélkül békességbe tudjuk élni az életünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd imádjunk téged, aki számunkra felfoghatatlanul, mérhetetlenül hatalmas vagy. Akinek hatalmát most nem látjuk még testi szemeinkkel, de hiszük, hogy egyszer meglátjuk testi szemeinkkel is. És hiszük, hogy egyszer kilépsz a magad nagyságában, valódi hatalmadban, kilépsz az elrejtettségből, és megmutatod nekünk, hogy hitünk látássá legyen. Kérünk téged arra, hogy segíts minnyájunkat, hogy meghódoljunk a te hatalmas lényed előtt, aki hatalmadat nem a pusztításunkra használod, hanem a megmentésünkre. Egyelőre szeretettel fordulsz hozzánk, és kínálod a te hatalmas kezedet, hogy kapaszkodjunk beléd, hogy megmeneküljünk a kárhozatból, és életet találjunk. Kínálod nekünk a bűnbocsánatot, a szívünket megtisztító kegyelmet. Kínálod nekünk a te megőrző hatalmadat, a te békességet adó jelenlétedet. Kínálod nekünk önmagad szeretettel és jósággal. Könyörülj meg rajtunk, hogy megnevessünk téged, a hatalmas Krisztust. Könyörülj meg rajtunk, hogy le tudjunk borulni előtted, elismerve gyengeségünket, nyomorúságunkat, törékenységünket, kicsiségünket. És végezd el a szívünkben, hogy egészen rád bízzuk magunkat. Krisztusunk, köszönjük néked, hogy te élsz, és hogy imádhatunk téged ma is. Kérünk téged arra, hogy ilyen hatalmas úrként járj velünk az előttünk álló héten. És kísérd a mi lépteinket, és vezesd a mi lépteinket. Kérünk téged arra, hogy adj bölcsességet a döntéseinkhez, és te tanácsolj minket a te szemeiddel. Hadd hozzuk most hatalmas színed elé a gyászoló testvéreinket, akik az elmúlt napokban kellett, hogy sír mellett álljanak, szerettüktől búcsúzzanak. Kérünk, vigasztald meg őket azzal a hatalmas vigasztalással, amivel egyedül te tudsz vigasztalni. Kérünk téged ezekért a kisgyermekekért, akiket megkereszteltünk. Imádkozunk hozzád, hogy hatalmas kézzel öleld őket magadhoz, és szüld őket újjá élő reménységre. Áld meg szüleiket, testvéreiket, áld meg nagyszüleiket, az egész családot. Kérünk, hogy segíts minket, minnyájunkat, hogy téged tisztelő, téged szerető, neked engedelmes emberek lehessünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy rád bízhatjuk a mi országunkat, népünket. Látod, hogy mennyi ember vet meg téged, hatalmasoktól a hétköznapi emberekig. Látod, hogy ebben most egy a mi népünk. Könyörülj meg a mi népünkön, és emeld ki ebből a nyomorult lelki állapotból, ebből a hitetlenségből. Győzd meg sokakat a te hatalmas lényedről, szeretetedről, igazságodról, szentségedről. Ragyogj föl, Urunk, a mi magyar népünknek. És könyörülj meg, kérünk, és adj olyan vezetőket ennek a népnek minden szinten, akik a hatalommal nem visszaélnek, hanem akaratod szerint használják azt. A te dicsőségedre és a nép javára. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy az istentelen, hatalmaskodó embereket te megítéled, és utoléri őket a te büntetésed. Itt a földön is, de ezután is. Könyörülj meg, és szabadítsd meg ezt az országot, ezt a népet az alkalmatlan emberektől, a hatalommal visszaélő, téged megvető istentelen emberektől, a zsarnokoktól. Kérünk téged, hogy adj istenfélő vezetőket, istenfélő hatalmasokat a nép minden szintjére. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és köszönjük, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus ezt mondta, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottaink voltak az elmúlt napokban, ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk. Kovács Gyula testvérünktől búcsúztunk május 9-én 13 órakor a belvárosi temetőben. 76 éves korában szólított el szerettei közül az ő teremtő ura. Gyászolták és gyászolják özvegye, két lánya, veje és unokái. Másik halottunk, özvegy Juhász Istvánné, született Ökrös Irén, aki ide jár gyülekezetünkbe. 88 esztendős korában szólított el közülünk az ura. Május 16-án, 13 órakor az újszegedi temetőben volt az ő búcsúztatása. Gyászolják gyermekei, unokái és dédunokái. Isten vigasztalását kívánjuk itt is a gyászoló családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk álló héten, kedden, este 18 órakor a makói lelkipásztor Konrád Zoltán jön közénk, és ő tartja a bibliaórát, azért, mert kanonika vizitáció lesz, akik már ide járnak régebb óta, azok tudják, hogy ez a szokásos évi ellenőriztetésünk az egyházmegye részéről. Tehát a presbiterekre ez úgy vonatkozik, hogy 5 órára a presbiter testvéreket várjuk kedden. Kérlek, hogy ne felejtsétek el, tehát kedden 5 órára jöjjetek a vizitációt, hadd ejtse meg köztünk a megbízott lelkipásztor és a vele jövő gondnok, illetve tanácsbíra. A Biblia óra az rendesen 6 órakor lesz, arra már mindenki jöhet és azon részt vehetünk. Jöjjenek is a testvérek. Hirdetem továbbá, hogy ma délután házaspári alkalom lesz Ács Péter testvérünkéknél 16 órakor, valamint hétfőn nyugdíjas délután lesz 14 óra 30-kor, tehát 14:30-kor itt a megszokott helyen. Az idősebb nyugdíjas testvéreket szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Hirdetem még, hogy jövő héten, illetve jövő vasárnap nem vagyok itthon, mert Erdélyben leszünk a testvérgyülekezetünknél, ezért Hotorán Gábor honvédtéri lelkipásztor prédikál köztünk. Fogadják őt is szeretettel a testvérek. Akik pedig Erdélybe megyünk, szerdán reggel 8 órakor van a találkozónk itt a parókiánál, tehát ide jöjjenek a testvérek, és innen lesz 8:30-kor az indulás. Jöjjünk, és akik itthon maradnak, azokat pedig kérjük, hogy gondoljanak ránk imádságba, hogy áldott lehessen ez a látogatásunk Székelyföldön, a testvérgyülekezetünkben, a nagysolymosi kis református gyülekezetben. 30 körül, nem tudom pontosan, 28-30 körül megyünk, ennyi ember fog részt venni ezen a kiránduláson, illetve küldetésben. Gondoljanak ránk az itthon maradók imádságban. Hirdetem még a testvéreknek a piszkos anyagiakat. Az 1%-ról a napokban lehet rendelkezni, pontosan a 2x1%-ról. Ha a testvéreknek eszükbe jut a református egyház, akkor oda is lehet az egyik 1%-ot, a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványainak, Calvin alapítványnak, vagy az Isten kezében alapítványnak is utalhatják a testvérek. Gondoljanak erre, és esetleg másoknak is tanácsolják ezt a megoldást. Végül azt hirdetem még, hogy a Ligetfürdő Kft-vel, aki itt mellettünk birtokba veszi az egész területet, a Ligetfürdő Kft-vel megkötöttük a szerződést arra nézve, hogy a telkünknek a híd felé eső részét meghosszabbítják 6 méterrel. Tehát ez a szerződés, ez holnap kerül pontosan aláírásra, de úgy a mi tetszésünkkel, mint a másik oldal vezetőségének a tetszésével is találkozott ez a szerződés, úgyhogy ez aláírásra került. Tehát meggyarapodni fog a területünk egy 6 méteres hosszú sávval, amit körülbelül 7 millió forintra becsültek a szakértők. A testvéreknek ezzel kapcsolatban az imádságos figyelmébe ajánlom azt is, hogy ha itt elkezdődik ez a nagy építkezés, ha elkezdődik, akkor fölmerült köztünk, hogy hogy az lenne a jó, ha a mi templomunkat is azzal az építkezéssel egy időbe csinálnánk. Itt több oka is van ennek. Hát egyelőre csináltunk egy kalkulációt, testvéreim, ez körülbelül 60-65 millió forintba kerülne a templomunknak a megnagyobbítása, itt különösebb belső tereknek a kialakítása, ennyibe kerül a mérnöknek az irány árai szerint. Nem tudjuk, hogy ezt honnan szedjük össze, mert nekünk nincsen ennyi pénzünk, elvileg nem is lesz, de hát itt van az, hogy nem aggodalmaskodunk a holnap felől, hanem rábízunk magunkat erre a hatalmas Istenre, aki azt mondta, hogy övé az ezüst és övé az arany, és ki tudja nekünk rendelni azt is, amire szükségünk van. Ha erre az építkezésre tényleg most a közeljövőben szükség van, akkor ez bizonyára meg fog valósulni. Hordozzuk ezt, testvérek, imádságban, és gondoljunk erre a dologra előre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 464. éneket, 464. Ennek énekeljük az első versét, valamint a 4., 5. és 6. versét. Tehát 464 első, 4., 5. és 6. versét. Az első vers így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Az ének eléneklése után nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.